és megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 10 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.
Nényei Pál új könyve József Attiláról.
Az biztos, hogy én egyszerűen annyit tettem, hogy engedtem asszociáltatni magamat, hiszen ez a költészet is asszociációs háló. Tehát nem is feltétlenül az időrend a fő kérdés, hanem az, hogy az életmű elején lévő versekben meg van szólítva az életműnek a végén lévő versek motívuma is.
Filmek és operatőrök Szegeden.
A filmképnek mindig a filmet kell szolgálnia. Tehát, hogyha egy film szomorú, lehangoló, nyomasztó, a képi világnak is ezt kell tükröznie. Tehát nem szabad azzal ellentétesnek lennie, és az nem igazán jó film, hogyha azt vesszük észre, hogy nagyon a képek dominálnak. Ennek összhangban kell lennie.
Helytörténet és gasztronómia Óbudán.
3 naposra terveztük ezt a programot. A program sorozatunk középpontjába a gasztronómiát állítottuk, és ennek adtunk is egy mottót, ez a hagyományainkból táplálkozunk, és azért, mert komoly hagyománya van az óbudai gasztronómiának, a sok nemzetiségnek köszönhetően.
Mai műsorunkban ellátogatunk még Szentendrére, a Vajda Múzeum új kiállítására, és megismerkedünk Tóth Péter új gyermekoperájával, a Szépség és a szörnyeteggel. Uzsali Bence vagyok, tartsanak velem! A libasülttől a csillagos égig. Ez Nényei Pál új József Attila könyvének címe, amely az Irodalom Visszavág című sorozat legújabb kötete. De miért így összegzi József Attila költészetét? És miért vág vissza az irodalom? Az írót Mihály Janikó kérdezte.
Lehet, hogy tévedés volt elfogadni a kiadó felkérését. József Attila könyv micsoda hülyeség, mert a könyv lényegénél fogva lineáris dolog. Van eleje, közepe, vége. A könyvforma arra csábít, hogy történeteket gyártsunk, fejlődési vonalakat építsünk, pályaképeket eszkábáljunk össze. De József Attila költészete háló. Ezt olvashatjuk Nényei Pál József Attila könyvének a hátoldalán, ami az Irodalom Visszavág sorozatnak folytatása, alcíme pedig a libasülttől a csillagos égig. Miért volt olyan nehéz vállalkozás József Attiláról könyvet írni?
Nagyon szerteágazó a probléma. Tehát amikor az ember József Attilát olvas, akkor például azzal is szembesülnie kell, hogy versek újraolvasásakor új tapasztalatok születnek az olvasóban is. Nincs lehetőség arra, hogy megmerevedjen valami, és amikor valami ennyire élő, eleven, olyan, mint a Tarkovszki zónája, akkor nagyon nehéz megfogni, mert a nyelv az végső soron mégiscsak valami rendbe kényszeríti a dolgokat. Úgyhogy ez nekem élő test, maga az élet teljessége, mondhatjuk azt, ez a költészet.
Írod azt, hogy nem lineárisan szeretnéd József Attila költészetét föltérképezni a kötetedben, hanem hálószerűen, gráfszerűen, mondhatjuk úgy, hogy mint ahogy a csillagos égen a csillagok, és ebben ez a kötet nagy segítséget nyújt az olvasónak. Az elején azonban olyan kérdésekkel foglalkozol, az öngyilkossága, a pszichiátriai betegsége. Miért tartottad fontosnak, hogy ezzel indítsd ezt a kötetet?
Egyrészt ez hagyomány is ebben a sorozatban, tehát a Petőfi kötet is úgy indul, hogy elmondom azokat a közhelyeket, amiket Petőfiről mindenki tud. És ez persze csúnya szó, mint a beeltetés, tehát hogy az ember nyilván azzal próbál kezdeni, olyan dolgokról beszél, amit általában mindenki ért, vagy mindenki érteni vél. És ezt én nem akartam összezúzni ezt a dolgot, hanem egy olyan új lehetőséget villantok fel, ami ezeken esetleg túl van.
Az időrendet, a linearitást azonban mégis figyelembe veszed, mert Szabolcsi Miklósnak az 1955-ben megjelent kritikai kiadására hivatkozol. De éppen ezzel szemben azt bizonyítod a kötetedben, hogy József Attilát nem érdemes így olvasni, mert pont azt veszítjük el, ami ezt a hálószerűséget adja, ami kitágítja a verseinek a jelentését. Tudnál erre egy példát mondani, amivel a hallgatók számára is bizonyíték lesz, hogy valóban így érdemes József Attilát olvasni?
Itt most akkor picit visszalépek, és elmondom azt, hogy a könyv befejezése óta hogyan változott egy picit, vagy módosult a véleményem, vagy árnyalódott. Tehát az állításom az, hogy József Attila kötetalkotó költő. És a kötetalkotó költő az ultima manus, ugye a szerzői akarat, az köteteket komponált össze, és nem az életrajz rendezi a verseket. És az, hogy Szabolcsi Miklós kiadta az 50-es években ezt a kritikai kiadást, ennek az a következménye, hogy ezek után József Attila összes versei mindig időrendben jelentek meg. És én azt mondom, hogy egyébként most már erre, ezt nem csak én mondom szerencsére, hanem most már vannak konkrét törekvések is erre, hogy itt lenne az idő, hogy újból kötetek szerint is kiadni az ő verseit. Ami könyvem megírása óta történt, az az, hogy úgy látom, hogy így is és úgy is érdemes olvasni. A Stolfi-féle kritikai kiadás nagyon sok tanulsággal szolgál. Tehát olyan versek vannak egymás mellett, hogyha időrendet nézünk, amik nagyon izgalmas, hogy pont egymás mellett olvashatóak, viszont a két szinte pár vers közül az egyiket nem válogatta be kötetbe. Tehát, hogyha az ember a kötetet olvassa, akkor nem találkozik ezzel az összecsendüléssel, csak hogyha a kritika kiadást olvassa. Hát ez megint egy ilyen kései posztmodern gondolat, hogy párhuzamosan így is és úgy is érdemes olvasni.
Ha jól olvastam a könyvedet, akkor te arra tettél kísérletet a Nem én kiáltoktól, a Tél a Dunánál című verseken keresztül eljutva az ódáig, hogy József Attila és Krisztus között párhuzamot vonj. Természetesen mindezt a versekkel alátámasztva.
Az, hogy József Attila költészetében kitapintható ez a Krisztus arcuság, mondhatjuk azt, hogy itt tulajdonképpen az ember arcuságról van szó. Végsősorban az a kérdés, hogy az ember mennyire engedi magát ember lenni. Mennyire vértezi föl magát az emberség ellen különböző módokkal, hogy ne szembesüljön a saját emberségével. És mivel úgy tűnik, hogy József Attila ezt a lépést nem tette meg, tehát hogy ő nem próbálta védeni magát, bevállalta az érzékenységnek a végső kockázatát, így aztán óhatatlanul is párhuzamba kerül Krisztussal, akinek végsősorban ugyanez a sorsa. És hát mindannyiunknak ugyanez a sorsa, amelyben engedjük természetesen.
Nagyon szép, ahogy a könyv elején az egészen korai versekkel már erről beszélsz, például a Szeretném, ha vadalmafa lennék című vers, vagy a De szeretnék gazdag lenni, ugye a Libasült. Abban is egy filológiai kérdést fogalmaztál meg.
Ez megint a Stolfi-féle kritikai kiadásnak a nagy újdonsága. Egyáltalán Stolfi-féle rengeteg mindent helyre tett, azt hiszem, az életműben. Ez a dicsekednék fűnek fának, vagy dicsekednél fűnek fának, ez a kérdés nincs eldöntve, Stolfi eldöntötte, de ez nem azt jelenti, hogy megnyugodtak a kedélyek, már hogy egy L meg egy K esetében lehet igazi hullámzásról beszélni. Nagyon-nagyon mást jelent a vers, hogyha dicsekednél fűnek fának, mi gondolok van Attilának, vagy dicsekednék fűnek fának. És azt hiszem, hogy az életműbe helyezve ezt a verset egyértelműen Stolfi Bélának van igaza. Tehát a dicsekednél fűnek fának, hiszen ez kilép abból a önmagába zártságból, amit egyébként más költők meg szoktak fogalmazni, mondjuk például Babits Mihály.
A könyvedben rengeteg asszociáció olvasható a művészet különböző területeiről. Ami a leglenyűgözőbb, azt hiszem, hogy éppen a kötet vége felé, amikor az ódát 100 oldalon keresztül elemzed. A Don Giovannival való összevetés, ami engem lenyűgözött. Beszélj erről egy kicsit, hogy hogy jutunk el az ódáig a nem én kiáltoktól.
Ez most jó nehéz kérdés. Az biztos, hogy én egyszerűen annyit tettem, hogy engedtem asszociáltatni magamat, hiszen ez a költészet is asszociációs háló. Tehát nem is feltétlenül az időrend a fő kérdés, hanem az, hogy az életmű elején lévő versekben meg van szólítva az életműnek a végén lévő versek motívuma is. Tehát, hogy tényleg összefüggnek egymással a dolgok, és így aztán mindegy, hogy hol kezdjük el. Nekem könnyű volt a nem én kiáltókkal kezdeni, mert az különben is népszerű, meg arszpolitika versként olvasható, tehát olyan csomópont, amiből ki lehet indulni. Hogyha onnan elindulok, akkor hogyha az ember észreveszi ezeket az asszociációs szinapszisokat, kapcsolatokat, akkor onnantól kezdve már csak az a kérdés, hogy merre megyünk. Tehát mehettem volna másfelé is, de az én érdeklődésem az óda irányába vezet, és akkor eljutottam odáig. Az ódának ez a félelmetes építményszerűsége. Én azért is kényszerültem rá erre, mert nagyon foglalkoztat ez a probléma, hogy hogyan tud egyáltalán a megtestesülésnek a titka az, hogy az a nevezzük emberi sorsnak, ugye, hogy itt élünk a világban testbe zárva, miközben mindenféle szellemes gondolataink vannak, azzal a szintén emberi sorssal összevegyülve, hogy nyelvhasználó lények vagyunk, hogy minket a nyelvhasználatunk emel ki a többi élőlény közül. A test és a lélek, itt inkább a nyelvünk és a testünknek a kapcsolata, ami ebben a szerelmes versnek nevezett költeményben összetalálkozik, azt hiszem, hogy páratlan módon a világirodalomban. És hát nyilván ez a kérdés ugyanaz, mint amit a nem én kiáltok megfogalmaz. Csak egészen más dimenziókban, de mégis közeli rokon a két vers egymásnak.
Egy nagyon fontos kérdés is szerepel a könyvedben, amivel kicsit megfricskázod az irodalmárokat, mert erősen állítod azt, hogy József Attila esetében a költői ént nem nagyon lehet elválasztani az életrajzi éntől. Mire alapozod ezt a megállapításodat?
Én is vallom ezt a nevezük posztmodern dogmának, hogy a művet a történelmi szemétől függetlenül kell vizsgálni. Viszont József Attila költészete ezt a közismert dogmát érvényteleníti, azt hiszem. Ez az egész költészetnek, az olvasatnak olyan lehetőségét villantja föl, ami túl van azon, mint amit hagyományosan költészetnek gondolunk. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne úgy olvasni mondjuk, mint Vörös Sándor verseit, képeket elemezve, vagy ilyesmi, hanem olyan kijelentések vannak benne, amennyiben nem tesszük mögé a fizikailag létező költőt, akkor érvénytelen. Mondhatjuk erre azt, hogy ez nem is költészet. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, amikor valami nagyon-nagyon igaz dolog hangzik el, hogy ez már nem művészi, mert a művészi ez valami artisztikus, absztraktabb valami. Ami a csoda, azt hiszem, hogy költészet marad annak ellenére is, hogy csak a fizikailag és a történelmi térben értelmezhető költő létezésével igazolható a kijelentés, vagy ez a megszólalás.
Oh,
Szegeden ismét az Operatőröké lesz a főszerep jövő héten. Május 13-a és 17-e között ugyanis színes programmal várja a közönséget a Szegedi Belvárosi Mozi és az immár 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál. A részletekről a rendezvény művészeti vezetője Szabó Éva Andrea mesél. A riporter Beslin Anita.
Zsigmond Vilmossal személyesen is találkozhattunk. Én akkor, amikor Szegedváros díszpolgára lett, de ön nem is egyszer.
Nekem háromszor volt szerencsém találkozni vele, hiszen amikor ő Magyarországon járt, akkor mindig eljött Szegedre. És hát ez a három találkozás emlékezetes volt számomra. Egy olyan világhírű alkotót ismertünk meg, aki zseniális, ugyanakkor szerény és kedves, és nagyon közvetlen ember.
Most a fesztivál mottója tőle, hogy ha valaki lehangoló filmet készít, akkor nem szabad szépre fényképeznie.
Igen, tulajdonképpen ezt mi mindig hangsúlyozzuk is, és a zsűrielnökünk Szabó Gábor is, hogy a filmképnek mindig a filmet kell szolgálnia. Tehát, hogyha egy film szomorú, lehangoló, nyomasztó, a képi világnak is ezt kell tükröznie. Tehát nem szabad azzal ellentétesnek lennie, és az mondjuk nem igazán jó film, hogyha azt vesszük észre, hogy nagyon a képek dominálnak. Ennek összhangban kell lennie.
Ezen a fesztiválon fókuszban természetesen az operatőr van. Nagyon sokan jelentkeztek. Milyen kategóriába küldték be a pályázatukat az alkotók?
Idén is 4 kategóriát hirdettünk meg. Tavaly először a videoklip kategóriát, ami nagyon sikeres lett. Ezen kívül játékfilmek, kisjátékfilmek és dokumentumfilm kategóriába érkeztek pályázatok szinte a világ minden tájáról, eldugott kis országokból is. Számomra az egyik legjobb vagy legérdekesebb ebben a fesztiválban, hogy itt lehet, hogy a filmek többségében nem világsztárok szerepelnek, de olyan távoli helyekről is, távoli kultúrákról, népekről és emberekről kapunk tájékoztatást, amit máshol nem láthatunk.
Esetleg tudja számszerűsíteni, hogy hány alkotás érkezett be idén?
400 fölött, és ennek körülbelül az 1/10, tehát 41 alkotás került a versenyprogramba.
Neves zsűrit hívtak ezúttal is. A zsűri elnökéről már említést tett Szabó Gáborról, aki nélkül már elképzelhetetlen a Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál, de ki mindenki jön még ítészként?
Tavaly egyik nyertesünk volt egy fiatal Németországban élő, de magyar operatőrnő Pákozdi Ágnes, ő lesz az egyik zsűritagunk. Aztán Salamon András, aki a Lumié Filmiskola egyik alapítója, és Szabó Gáborral is többször dolgoztak együtt. Buk Miklós operatőr, illetve Rutkai Zsófia, aki nagyon jelentős operatőr, és Pálffy György több filmjének, de másoknak is írt forgatókönyveket.
A versenyfilmeken kívül láthatnak olyan filmeket is az érdeklődők, amelyek ikonikus, régi, nagy sikerfilmek.
Igen, mi mindig törekszünk arra, hogy ez a fesztivál hangulat ne csak itt bent a moziban érződjön, hanem az egész városban teremtsünk egy fesztivál hangulatot, hiszen a város az egyik fő támogatónk, és mi szeretnénk visszaadni valamit ebből a szegedieknek. Most 40 éves a Szerelem első vérig című film, és 15-én lesz egy szabadtéri vetítésünk. Egyik fő helyszínén a filmnek, ahol forgott, tehát a Móra Múzeum előtt kifeszítünk egy hatalmas vásznat, és ott lesz egy szabadtéri vetítés, illetve megígérte, hogy eljön Horváth Péter, az egyik rendezője a filmnek, akivel egy pár perces beszélgetést is folytatunk majd.
Milyen egyéb programok lesznek még, hiszen tudom, hogy ilyenkor arra is fókuszálnak, hogy még érdekesebbé tegyék a filmnézésen kívül a programot. Tudom, hogy szokott lenni kiállítás, van, hogy könyvbemutató. Most is számíthatunk ilyenre?
Igen, mind a kettő lesz. Rendhagyó módon a kiállítást már a 0. napon megnyitjuk a Móra Ferenc Múzeummal együttműködésben valósul meg. Paraszkai György képzőművész és fotográfus Egy szelet teátrum, kortárs színész portrék című kiállítása. Ennek egyik ikonikus alakja lesz Kulka János portré képe. Május 12-én 17 órakor megnyitjuk. Azon kívül lesz egy könyvbemutatónk. Tusnák Marian szerkesztett egy könyvet, aminek a címe az, hogy filmet főzünk. Ugye nagyon sok filmben vannak ikonikus jelenetek az evésről, gondoljunk a Szindbádra, vagy a gyerekfilmekben a Alfonzó vezette fagylaltos kocsira. És ez adta az ötletet a szerkesztőnőnek, hogy készítsen egy ilyen könyvet. Én úgy tudom, hogy Cserhalmi Györgyöt kérdezte meg először, hogy ő mit szólna hozzá, hogyha egy ilyen készülne, és mivel neki tetszett az ötlet, sok filmes szereplőt, filmes ikont megszólaltatott, és ebből készült egy film, ami részben receptkönyv, részben történeteket tartalmaz, és Tusák Mariannal is lesz egy beszélgetésünk, szombaton 17 órakor Sági Miklós fog vele beszélgetni.
Lesz-e mesterkurzus?
Lesz, természetesen. Az egyiket éppen Szabó Gábor tartja, mert azt gondoltuk, hogy a 10. évfordulón már megérdemli, hogy őt is egy kicsit középpontba helyezzük.
Ő eddig tiltakozott?
Nem tiltakozott, de szeretett másokat maga elé helyezni, és azt gondoljuk, hogy most már ő rajta van a sor, hiszen azért vagyunk nagyon hálásak neki, mert ő volt az első, akinek ezt az ötletet elmondtuk, hogy szeretnénk egy ilyen fesztivált, és ő rögtön mellé állt, és azóta is együtt dolgozunk. Tehát Szabó Gábor fog szombaton egy mesterkurzust tartani, illetve Pados Gyula, aki a Kontrollnak volt az operatőre, de évek óta Hollywoodban dolgozik, és a Majmok bolygója, vagy a Jumanji című filmeknek volt az operatőre. Tehát ez nagyon érdekes lesz, hogy a magyarországi munkák után Hollywoodban hogyan folynak ezek a forgatások, és mik a különbségek esetleg az európai és a hollywoodi munkák között.
A legkisebbekre is szoktak gondolni. Most is lesz apró fest.
Igen, tulajdonképpen minden délelőtt lesz a fesztivál ideje alatt. Számos iskola jelezte, hogy hozna gyerekcsoportokat, illetve május 15-én pénteken lesz egy workshop is a gyerekeknek. Ott azt leshetik el, hogy egy rajzból hogyan lesz rajzfilm, tehát hogy hogyan mozdul meg a kép, és hogyan lesz egy állóképből mozgókép.
Mit szólna Zsigmond Vilmos ahhoz, hogy Szegeden fontos ez az ügy, hogy az ő nevével fémjelzett nemzetközi versenyre ilyen nagy érdeklődés van?
Én nagyon remélem, hogy örülne és büszke lenne rá, hiszen ezt a mozit is nagyon szerette, és büszke volt arra a teremre, tehát hogy a legnagyobb termet, a dísztermet tulajdonképpen róla neveztük el, és most van egy olyan reményünk is, hogy az özvegye vagy az unokája küld nekünk egy videóüzenetet, mert most nem tudnak eljönni.
Thank you.
A hétvégén ünneplik Óbuda napját. Az Óbudai Múzeum 3 napos rendezvénysorozattal készül, melyeken a részvétel ingyenes. Az idei eseményeken központi helyet foglal el a gasztronómia, de fontos szerepbe kerülnek a játékok, a babák és a gyermekvilág továbbélése a felnőtt gondolkodásban. Veresemese gyöngyvér Bojcsuk Annát, az Óbudai Múzeum közművelődési osztályának vezetőjét kérdezte.
Műsorunk időpontjában már zajlik az Óbuda nap, és nagyon gazdag program lesz. Nézzük meg, hogy mivel készült az Óbudai Múzeum.
Az Óbudai Múzeum egyébként több mint 15 éve minden évben részt vesz az Óbuda napján, de eddig jellemzően a múzeum tárlatvezetésekkel, helytörténeti sétákkal, tárlatvezetésekkel kapcsolódott az Óbuda napjához, és ettől az évtől kezdődően egy hagyományt szeretnénk megteremteni, és 3 naposra terveztük ezt a programot. A program sorozatunk középpontjába a gasztronómiát állítottuk, és ennek adtunk is egy mottót, ez a hagyományainkból táplálkozunk, és azért, mert komoly hagyománya van az óbudai gasztronómiának, a sok nemzetiségnek köszönhetően.
Viszont aki megnézi az önök programját, és nem figyel oda, hogy melyik múzeumé, csak azt látja, hogy éljen a strudli, akkor rögtön a szomszédban lévő Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum programjának könyvelhetné el?
Igen, bár az Óbudai Múzeum, mint a kerület helytörténeti múzeuma évtizedek óta a gasztronómiával is foglalkozik, hiszen a sok nemzetiségnek köszönhetően nagyon színes és változatos gasztrotörténete van ennek a kerületnek. A strudli egy sváb étel vagy sütemény, ezt helyeztük ennek a programnak a középpontjába, és szombaton pedig arra is nyílik lehetőség, hogy a programra látogató közönség kipróbálhassa, hogy milyen ennek a süteménynek az elkészítése, illetve strudli vására is nyílik egész nap lehetősége a hozzánk látogatóknak.
Természetesen nem csak a gasztronómia lesz a középpontban, hiszen az Óbudai Múzeumnak szerteágazó a tevékenysége, több részlege is van, és azt hiszem, hogy nem baj, hogyha a nagyoknak is felhívjuk a figyelmét arra, hogy van egy játéktárlat, ami érdekességeket rejthet, nem csak a kicsiknek.
Igen, ez az Óbudai Múzeumnak a játéktörténeti állandó kiállítása, amely az Óbudai Múzeum emeletti kiállítóhelységeiben nyílt meg, és most ezzel kapcsolatban nyitottuk meg a Falatnyi Varázslat című új időszaki kiállításunkat, amely a miniatűr babakonyhák világát mutatja be, és kiválóan és nagyon szépen reflektál az állandó kiállításban is látható játékkonyhákra. Mindezt Skultéti Orsolya alkotó művész segítségével tudtuk megteremteni a látogatók számára. Skultéti Orsolya miniatűröket alkot, és ez a kiállítás egyébként augusztus 23-áig lesz látható a közönség számára.
Mi az, amit még megtekinthetnek? Hiszen ugye ön említette azt, hogy a korábbi években jellemzően tárlatvezetések voltak, és még látható a Hajógyári sziget történeti kiállítása is, vagy át lehet menni a textilmúzeumba.
2027 nyaráig látható az a nagyszabású időszaki kiállítás, ami tavaly nyílt meg, az a címe, hogy egy gyár anatómiája az óbudai hajógyárunk története, és erre is nagyon sok programot kívánunk felfűzni. A mai napon egyébként volt egy előadása Horváth Péter történész múzeológus kollégámnak a hajómalmoktól a gőzmalmokig, illetve ezzel a hajógyáras időszaki kiállításunk népszerűsítésével készülünk a jövő heti múzeumok majálisára is, illetve egészen biztosan lesznek még programjaink a múzeumok éjszakáján, és van a múzeumnak a Goldberger textilipari gyűjteménye, az Óbudai Múzeum épületétől nem messze, és ott programokkal pedig a múzeumok éjszakáján szintén fogunk készülni.
Beszéltünk a pénteki nap programjairól, a szombatiról, és nézzük meg, hogy vasárnap mire várják még a kicsiket és nagyokat. Ahogy nézem a programot, sváb kenyér is lesz. Ez is különleges?
Igen, sváb kenyér vására invitáljuk a vasárnapi napra érdeklődőket, illetve folyamatos programként a helytörténeti és a játéktörténeti kiállításban is zajlanak programok, illetve az Óbudai Múzeum úgynevezett Zicsi udvarán hívjuk a közönséget interaktív játékra, illetve az Óbudai Múzeum pincetárlat állandó kiállításán is lett két alkalommal is tárlatvezetés templomok a talpunk alatt. Ezt a címet viseli a Pince galérián kiállítása. Ott egy ilyen élő történelem keretében volt nyugdíjas múzeológus kolléganőnk, Benyóné dr. Mózsis Dóra tart majd tárlatvezetést, illetve a délelőtt folyamán a gyerekek számára stílszerűen a gasztronómiához kapcsolódva a Kocsonya királyfi néven báb előadást is láthatnak, és a napot pedig egy közös sólizgyurma készítéssel fogjuk zárni vasárnap.
A Vajda Múzeum évről évre frissülő kiállításokon keresztül tárja fel a 20. századi magyar művészet egyik legjelentősebb alkotója, Vajda Lajos életművének belső korszakait, eszmetörténeti összefüggéseit és a korabeli művészeti áramlatokkal való kapcsolódási pontjait, miközben teret ad a legújabb kutatási eredmények bemutatásának is. Az utóbbi évek három tárlata minden alkalommal új megvilágításba helyezte az életművet. Közönség elé kerültek a korábban ismeretlen vagy külföldön lappangó művek is. A négy részes kiállítás sorozat záróállomása, a Vajda és a posztmodern tárlat gerincét ezúttal is a művész főbb alkotói periódusait reprezentáló válogatás adja, ugyanakkor ismét lehetőség nyílik egy frissen előkerült, szenzációs mű bemutatására. Nemrégiben bukkant fel egy a franciaországi periódushoz köthető montázs, amely témaválasztásában is atipikusnak tekinthető, új szempontokkal gazdagítva az életmű értelmezését. Veresemese Gyöngyvér Szabó Noémi kurátorral járta be a tárlatot.
2023. áprilisában nyitottuk újra 10 év után a Vajda Múzeumot, és ennek a múzeumnak a megnyitása óta, a 80-as évek közepe óta az volt a feladat, az volt a célja, hogy mindig Vajda Lajos munkásságát mutassa be. Ugye mi szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen 110 Vajda munkát őrzünk, de azért azt tudni kell, hogy ezek a művek nagyon rossz állapotban vannak, és én azért döntöttem úgy, hogy egy sorozatot hozok létre, egy tulajdonképpen keretes kiállítás sorozatot, amely valahonnan eljut valahova, amely megmutatja azt, hogy ma, 2020-as években hol tartunk Vajda a feldolgozásával, milyen izgalmas művek bukkannak föl, milyen kitekintéseket lehet tenni, különböző későbbi stíluskorok, vagy stíluskapcsolatok és Vajda művészetek között. És ez az utolsó kiállítás egy merész kurátori gondolatkísérlet, én leginkább ezt úgy fogalmazom meg. Ugye az utolsó teremben 4 olyan 80-as évektől a kortárs művészetig terjedő alkotót választottam, akiknek a művészete tulajdonképpen szellemi szinten, vagy legalábbis művészetfilozófiai szinten erősen kapcsolódik a vajdai örökséghez. Ettől függetlenül ugye a kiállítás első két terme most egy áttekintést kíván adni Vajda rövid életének és rövid munkásságának a főbb állomásairól, részben a már korábban is ismert műveken keresztül, de tartottam magamat ahhoz, amit az elmúlt években mindig fontosnak tartottam, hogy próbáljunk meg Vajda műveket fölkutatni, olyan alkotásokat bemutatni, amik tényleg szenzációsak, mert vagy nem voltak Magyarországon évtizedeken keresztül, vagy, mint ezen a tárlaton is látható, vagy egyáltalán nem is tudtunk a létezésükről.
Az első teremnek a tematikája a kezdetek, a Szentendrei kísérlet és a párizsi évek. Kísérletező, eklektikus világ, mi is a pontos megfogalmazás, hiszen vannak klasszikus ábrázolásnak tűnő képek, de ugyanakkor meg olyan fotokollázsok, hogy egyszerűen az ember így ledöbben, és oda kell, hogy menjen, hogy megnézze, hogy vajon ezek a képek hogyan is készültek.
Igen, hát az első terem a keresés évei tulajdonképpen, tehát ő 23 környékén érkezett Szentendrére fiatalemberként, kamaszként a családjával, és pár évvel később a főiskolán kezdte meg a tanulmányait, kutatott, kísérletezett, hamar kapcsolatba került az avantgárd fészkének tekinthető kassák körrel, akkor ugye egy kicsit kísérletezett az abstrakcióval és az avantgárddal, konstruktivizmussal, de nagyon korán, és pont itt a kassák körbe találkozott egy a korban hihetetlenül divatos és izgalmasnak tartott módszerrel, ez pedig a montázs, illetve a kollázs módszere volt. És amikor ő 1930-ban úgy döntött, hogy otthagyja a főiskolát és elmegy Párizsba, akkor neki Párizsban a legnagyobb élménye nyilván az ottani kortárs művészet és az etnográfiai múzeumok voltak, de mellette a szovjet film, Eisenstein és Pudovkin pont ekkoriban indultak el egy nagy nyugat-európai turnéra, ahol nem csak a filmjeiket mutatták be, hanem előadást tartottak arról, hogy hogyan lehet a filmművészetben a kollázs montázs elve alapján egyfajta asszociatív képi világot fölépíteni, ahol a néző nem egy narratívával találkozik, hanem a benne élő tudás és tapasztalat miatt a felbukkanó és gyors vágású képek létrehoznak egy hangulatot, egy atmoszférát, és ugyebár egy tartalmat is. Nos, Vajda ebből indult ki, és ez a kollázs montázs technika aztán a későbbi időszakát nagyon erősen meghatározta. És visszajött Szentendrére, és ugye itt volt ez a nagy újratalálkozás Kornis Dezsővel, az ő főiskolai barátjával, akivel elhatározták, hogy az avantgárd művészetet bizony érdemes megújítani, és valami ősi dolog mentén, és ez pedig a népművészetben és a helyi népi építészetben találták meg.
A második terem sem kevésbé meghökkentő a munkákat tekintve, hiszen ugye addig, amíg mondtam, hogy az első teremben vannak klasszikusabb alkotásai, azért itt kompozíciók, és helyenként nem is tudom, komorak ezek a munkák, vagy csak kísérletezők?
Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy kísérletező komor munkák. Nála ez a kollázselv vagy montázselv nagyon hamar 36 környékén egy roppantul bonyolult és összetett, egymásra rétegzett kollázs világgá bővült, ahol tulajdonképpen már maguk a motivumok kevésbé számítanak, inkább a motivumok egymáshoz való kapcsolata és bonyolultsága volt, és egy radikális változást jelez az 1938-as évszám, amikor Vajda egész egyszerűen ezt a szentendrei témát úgy, ahogy van, kiirtotta a saját művészeti világából, és primitív, ősi, törzsi művészet felé fordult, és kezdett el imaginárius képzeletbeli lényeket, tájakat fölépíteni. Na most ez nyilvánvalóan kapcsolatban áll a történelemmel és az ő saját sors történetével is. Vajda zsidó származású volt, ugyanakkor beteg volt, tehát ezt azért lehetett tudni akkor már, hogy ő neki az egészsége nagyon meg van roppanva. Én úgy vélem, hogy ő ekkoriban már szembesült annak a lehetőségével, hogy a földi élet bizony mulandó, és nem biztos, hogy hosszú életre számíthat. Hihetetlenül merész műtárgyak ezek. Magyarországon Szentendrén ebbe a kicsit rozog a múzeumban föl sem mérjük azt, hogy tulajdonképpen ezeknek a műveknek a legközelebbi párhuzamai a világ más tájain, aukciós házakban milliárdokért kelnek el, tehát egy korát megelőző, hihetetlenül kiérlelt és egy konzekvens úton idáig eljutó alkotó műveiről van szó, és nyilván az utolsó szénrajzok ebben az absztrakciónak egy olyan fokán állnak, amit tényleg a magyar művészetben elsőként Vajda nevéhez köthető. Ugye ezek a művek olyannyira eltávolodtak Szentendrétől, hogy ő akkor 39-ben és 40-ben ki is vonult Szentendréről, feleségével, barátaival, Bálint Endrével, Szántó Piroskával, a Pismányi Haluskai tanyára mentek ki dolgozni, alakítottak ott ki egy ilyen kis nem hivatalos művésztelepet, és hát Vajdát nagyon erősen befolyásolta, vagy hatott rá tulajdonképpen a természeti közeg, és ez a fajta organikus absztrakció, kicsit szürreális, lényekké összeálló, hatalmas, monumentális szénrajzok pedig valóban magával a műtárgy addig ismert hagyományos fogalmával is szakítanak.
És akkor az utolsó teremben mindazok, akikre hatással lehetett Vajda a munkássága, vagy akár megújították mindazt, amit ő elkezdett, elemezhetnénk. De hát én szerintem mindenki jöjjön el, és fedezze fel saját maga, hogy hol vannak a kapcsolódási pontok, vagy a kortárs továbbgondolások.
Így van, a kiállítás az év végéig, egész pontosan 2027. január 3-áig tekinthető meg, lesznek tárlatvezetések, meghívott tárlatvezetőkkel is, nagyon remélem, hogy Rényi András is ősszel eljön hozzánk, és tart egy nagyszerű vezetést, lesznek programok, úgyhogy tényleg várunk mindenkit szeretettel. Csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között vagyunk nyitva. Thank you.
Ha azt mondjuk, hogy Szépség és a szörnyeteg, sokaknak eszükbe jut a Walt Disney feldolgozás valamelyik változata. Meckler Anna verses szövegezése viszont inkább a népmesékhez közelítette a történetet, Tóth Péter zenéje pedig többségében gyerekek által előadható gyermekoperát hozott létre a szövegből. Az előadás május 9-től látható az Opera Eiffel műhelyházában. Hogy milyen lesz az előadás, arról Tóth Péter zeneszerzőt kérdeztem. A Szépség és a szörnyeteget sokan ismerik sokféle változatban, de most egy gyerekopera előadás is született belőle. Azt gondolnánk, hogy hát mi sem egyszerű, hiszen volt ennek már meséje, volt ennek már filmváltozata, volt zenés változat, de azért azt hiszem, hogy sokat kellett alakítani akár a szövegen is ahhoz, hogy egyáltalán megzenésíthető legyen. Mit kellett csinálni a szöveggel?
Hát ezt tulajdonképpen Meckler Annától kellene megkérdezni, dobhatnám vissza a labdát, de természetesen válaszolok rá szívesen. Köztudatban az van, hogy egy opera szövegkönyve az semmiben sem különbözik egy leírt bármilyen mesétől vagy egy drámától, és egy az egybe át lehet venni. De természetesen ez nem igaz, hiszen itt párbeszédeket kell kreálni a szövegírónak, jeleneteket kell faragni, dramatizálni kell az egész művet. Mi szándékosan távol tartottuk magunkat a Walt Disney féle filmváltozattól, mind szellemiségében, mint zenei és ízlésvilágában, és megpróbáltunk egy saját, inkább kicsit népmesei vonalra elvinni ezt a történetet.
Hogyan jött az ötlet, hogy ez legyen a legújabb meseopera tárgya?
Szabad kezet adtam Meckler Annának, akivel évek óta dolgozunk együtt, számtalan művet komponáltunk közösen. Azt mondtam, hogy szeretnék egy egyfelvonásos meseoperát írni. Akkor jelent meg a Műpának a zeneszerző pályázata, és arra gondoltam, hogy ilyen még nem foglalkoztunk, hogy egyfelvonásos, kimondottan gyerekeknek, kisgyerekeknek készülő opera legyen, lehetőleg olyan, amit aztán részben vagy egészben akár gyerekek is elő tudnak adni. Úgyhogy ez az ő választása volt, én egyetértettem vele, szokás szerint remek szöveget kaptam tőle.
Hogyan inspirál az, amikor az ember úgy ír operát, hogy nem opera énekeseknek írja, hanem gyerekeknek, tehát egyfelől van egy operai igény, másfelől pedig van egy behatároltság, hogy mi az, ami előadható, és mi az, ami a gyerekekhez közel tud állni.
Ez bizony egy komoly kihívás volt, és nem is vagyok benne biztos, hogy minden pillanatban meg tudtam felelni, hiszen azért vannak olyan szerepök, szerepkörök, hangfajok, amiket nem lehetett mellőzni, tehát mindenképpen szükségem volt egy basszus hangra, amit nyilván gyerekek nem tudnak elénekelni, illetve próbáltam azért a szoprán szólamokat egy kicsit alacsonyabbra venni, hogy gyerekhang is képes legyen elénekelni. De a visszajelzések azért azt mutatják, hogy van egy-két olyan hangom, amin kénytelenek voltunk utólag változtatni, fabrikálni és gyerekhanghoz igazítani.
Mi a tapasztalat egyébként, hogy dramaturgiailag másképp kell megírni egy gyerekeknek szóló operát, mint például egy felnőtteknek íródottat?
Szerintem nem. Szerintem pontosan ugyanolyan pergőnek, logikusnak, figyelemfenntartónak kell lennie egy gyerekeknek szóló operának, épp úgy, mint egy felnőtteknek szóló. Elképzelhető, hogy egy felnőtteknek szóló mű esetén hosszabb zenei közjátékokat iktathat be a szerző, hiszen tudja, hogy a felnőttek figyelme nem fog lankadni. Gyerekek esetében erre nem nagyon van lehetőség, hiszen pontosan tudjuk, hogy néhány perc után, hogyha nem történik valami a színpadon, valami látványos, vagy ijesztő, vagy szerelmes, vagy bármilyen érzelmeket kiváltó dolog, akkor a gyerekek figyelme lankadni fog. És ha már egyszer elvesztettük a figyelmüket, akkor utána nagyon nehéz visszahozni.
Említettük, hogy ez nem kíván rokonságot mutatni a Walt Disney féle feldolgozással. Milyen eszközökkel dolgozik a szöveg, és milyen eszközökkel a zene?
A szöveg az rendkívül szép, kimondottan lírai, meseszerű, gyönyörű jelzőkkel, rímes formában írta meg Meckler Anna a szövegeket. Én pedig megpróbáltam egy közérthető, gyerekek számára könnyen befogadható zenét írni, és tulajdonképpen számomra azt gondolom, ez volt a legnehezebb, hogy úgy megírni egy gyerekeknek szóló zenét, hogy közben megmaradjon Tóth Péternek, hogy minden pillanatban én legyek, ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a közérthetőséget ne veszítsük el, de legyen drámai, legyen érzelmes. Szóval nem könnyű feladat, amikor az ember gyerekközönségre gondol.
Volt valamilyen olyan fajta mű, ami mintául szolgálhatott, vagy teljesen előről kellett kitalálni minden megoldást?
10 évvel ezelőtt mutatták be az Árgyilos Királyfi című kétfelvonásos gyerekeknek szóló operámat, és az a zenei világot nagyon jól működött, amit akkor gondoltam a gyerekek számára. Egyfajta tonális, de egy lazán tonális zenéről beszélünk, és azt gondoltam, hogy valami ilyesmi irányba kell itt is majd elindulnom, és ezt végül is tartottam is. Nyilván vannak olyan drámai pillanatok, amikor az ember elengedi a zenei fantáziáját jobban, és nem ragaszkodik ahhoz, hogy durmol akkordokat írjon, de alapvetően ez mégiscsak egy zonális zene. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek kell egy biztos kapaszkodó ahhoz, hogy élvezhessék a zenét.
Színpadi és vizuális világában milyen lesz ez az előadás?
A műszínpadi világa keleties hangulatot fog árasztani, hiszen a mű is egy keleti világban játszódik. Ehhez mérten lesznek a díszletek jelmezek, nagyon szépek, varázslatosak, kicsit keletiesek. Egyébként külön érdekessége előadásnak, hogy a díszleteket maguk a gyerekek, gyerekénekesek, szereplők fogják majd tologatni, betolni, kihúzni. Így aktív részesei lesznek ők is a előadás minden pillanatának.
Érdekes az is, hogy ilyen sokan vesznek részt ebben az előadásban. Ugye az ember, ha visszagondol, nem jutnának eszébe annyira tömegjelenetek. Ez egy újdonság a történetmesélést illetően?
Én szándékoltan szerettem volna nagyobb hangsúlyt fektetni a csomagolásnak, az indulásnak, az útnak, magának, és ehhez nagyon jól passzol a sok gyerek, akik tulajdonképpen megtestesítik a lovaskocsikat, a szekereket, a háznépét, amint pakolnak, és az utolsó jelenetben, ahol pedig megpróbálják kiszabadítani főszereplőnket, ott pedig mint katona sereg jelennek meg, akik aztán pillanatokon belül átváltoznak esküvői tömeggé és ünneplő tömeggé.
A közönségnek még nincsenek visszajelzései, hiszen előtte vagyunk még a bemutatónak, de a gyerek közreműködők már hosszabb ideje dolgoznak rajta, és már a végénél jár a próba folyamat. Eddig milyenek a tapasztalatok a művel?
Furcsán hangzik az én számom talán, de azt láttam, hogy szeretik a gyerekek, tehát kimondottan örülnek a darabnak, élvezettel próbálnak. Nagyon keményen egyébként, hogy végignéztem egy teljes próba folyamatot. Nagyon keményen próbálnak, keményen dolgoznak, nagy fegyelemmel és nagy élvezettel, ami számomra kimondottan öröm és megnyugtató, és amennyire tudom, az Operaház zenész művészei is örömmel vesznek részt ebben a produkcióban.
Nyilván korai még ilyen kérdést feltenni, de azért egy kicsikét, hát ha mégis lehet előrelátni, lesz folytatása, lesz következő gyermekopera?
Fogas jó kérdés. Általában ilyen művekre nagyon érkezik megrendelés. Az ember ilyen műveket valamifajta heurisztikus felkiáltással kezd komponálni, és azt mondja, hogy pont egy ilyesmi jutott most eszembe. Nem zárnám ki teljesen. Most azért egyelőre egy más témában, egy felnőtt operában gondolkodom, illetve ezen dolgozom, de nem zárom ki, hiszen a gyerekeknek komponálni tényleg egészen különleges, fantasztikus élmény.
Vásárból bármit kérhetnél.
Yeah.
mai Súgójukban beleolvastunk Nényei Pál új József Attila könyvébe. Áttekintettük a Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál kínálatát, ettünk egy jót Óbudán, Vajda Lajos munkáit néztük meg Szentendrén, és hírtattunk a közeledő Szépség és a Szörnyetek gyermekoperáról is. Könyv, film, helytörténet, kiállítás, zene. A kultúra gazdag, gazdagodjanak önök is! Mai adás hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. További szép hétvégét kívánok!
Napi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach